With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Back to Martin James. Dennis Carter for two. 5 seconds. Duck for three.
Végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Én is, azért, mert ezt az adást már nagyon vártam, illetve vártuk, hiszen gondolom ezt te is, ugye minden év elején próbálunk tartózkodni attól, hogy rögtön elemezzünk, aztán amikor megvan az első 10 meccs, akkor már túl vagyunk azon a nagyon kis mintán, ami még teljesen random, és már kezdenek kialakulni trendek. De mi megpróbáljuk kisilabizálni, hogy melyik az, ami tényleg trend lesz ebben a szezonban, vagy az adott szezonban, és melyik az, ami még mindig inkább a kis mintának, vagy pedig a szerencsének, vagy túl esetleg alul teljesítéseknek köszönhető, illetve nyilván az egyes játékosoknál ez kevésbé tudományos a módszer, mert hogy az egyes játékosoknál pedig vagy elhisszük, vagy nem, ugye, de általában játékost is szoktunk hozni, illetve ligaszerű trendeket is szoktunk hozni, és ez most sem lesz másként. Annyit még elárulnék, hogy a következő adásban sorsolunk, ugye ebben a hónapban patronjaink között MES-t sorsolunk itt, amit mi állunk teljesen, úgyhogy talán ez a legértékesebb nyeremény, amit így évente háromszor is kiosztunk. Szerintem kezdjünk akkor azzal, hogy egy picit beszéljük át azt, hogy mi az, amit így a liga szinten látsz eddig, Zoli, mi az, ami megragadta akár a fantáziádat, akár a figyelmedet.
Nyilván az elképesztő támadójáték, ami nagyon érdekes, de még abból a szempontból meg nem biztos, hogy ezt több szezonban is láthattuk már, és hát ez azért nyilvánvalóan vissza fog esni. A másik ilyen dolog nyilván a megnövekedett pace, ami most megint csak ugye átmenetileg a szezon elején gyakorlatilag kiugró. Nagyon-nagyon sok csapat van 100-os pace felett, ugye egészen 103,77-tel vezeti a Lakers a ligát, a Warriors nyilván rohan mindig, de a mostani 103,38 is, ami gyakorlatilag tartatatlan náluk, és ugye tavaly két csapatunk volt épp hogy 100 felett, és idén eddig van összesen, hogyha megszámolom nektek mindjárt, nem azt mondom, hogy majd a teljes liga, de 19 csapat van 100-as rész felett jelen pillanatban. Ez nyilvánvalóan tartatatlan, rohannak a csapatok, és nagyon jól támadnak eddig a csapatok. Nyilván, amit mindig figyelni kell, ugye, az effektív field goal százalék, nagyon sok játékos van most még a norma felett, úgymond, ez a csapatoknál is látszik, tehát jelen pillanatban, amit a Denver Nuggets, vagy a Boston Celtics, vagy ugye a Dallasom csinál, vagy akár a Golden State is, azt én mind-mind gyakorlatilag tartatatlanak nevezném, tehát bőven 50-57 százalék felett vannak, ugye, ami az effektív field goal-t illeti, és van összesen 7 csapatunk 55 százalékos effektív field goal felett, tehát gyakorlatilag boldog-boldogtalannak beesnek a dobások. Tavaly összesen ebből a kategóriából is, hogy összesen 3 csapat volt 55 százalék felett a ligában, most 7 ilyen is van, és ugye senki nem volt megközelítőleg sem olyan szinten, mint ahogy most a Denver Nuggets, amelyik majdnem 58%-kal dobálja a tempókat, és csapat szinten 60%-os TS-sel. Én azt gondolom, most a legérdekesebb, legnagyobb impact-tel bíró, és nyilvánvalóan a legegyértelműbb tartatatlan állapot is, ahogy most szalad, és ahogy támad a liga.
Így van, viszont azért szerintem érdemes a mélyére nézni egy picit, hogy ez mi ez a jelenség, mi a franc ez, mert többről van itt szó, mint hogy nagyon beesnek a dobások. Habár természetesen az első normális off-season után vagyunk, ki tudja mióta, de tudjuk 3 éve, és ez várható volt szerintem, hogy a játékosoknak végre végigdolgozott nyarak, végigdolgozott akár csapat, akár egyéni edzők által kialakított programok ott vannak a hátuk mögött, úgyhogy lesznek nagyobb fejlődések, és lesznek jó dobóformák. Na de, azért tavaly mégiscsak volt ugye 3-4 olyan csapat, köztük például az én két kedvencem a Toronto és a Memphis, amelyik azzal ellensúlyozta, hogy esetleg félpályán nem olyan jó, hogy sokkal többet kezdett támadó pattanózni, és sokkal többet kezdett rohanni, több stílt, tehát több labdalopást, több labdaszerzést próbált elérni. Na most, ezek a csapatok az alapszakaszban hatékonyak voltak ettől, és szerintem nem kell bemutatni ezt a ligát, szokták mondani, hogy copycat league, de akármelyik edző talál valami jót, az jövőre a fél liga lemásolja. Ez van évek óta. Gyakorlatilag minden egyes olyan nagyobb eseményt vagy trendet, amit egy edző tudott először felmutatni, emlékszünk a Bucks védekezésére az elmúlt évekből, hogy akkor akár inkább a triplát feladjuk, de védjük meg a gyűrünket, következő évre már a Liga 3-4-e ezt csinálta, szóval, hogy bármi ilyen történik, akkor azt elkezdik másolni, és ami nekem szabad szemmel is feltűnt mielőtt, azt hiszem a harmadik vagy negyedik meccset láttam idénről, és mondom, mi ez most egy trend? Azóta ez megerősítésre került, hogy milyen sokat támadják ennek ellenére a gyűrűt a csapatok. Annak árán, mert nyilván félpályás támadásban ez nem egyszerű és nem könnyű, tehát annak árán is, hogy akár folyamatosan transitionbe vagy early offense-be vannak, ugye itt a különbség, hogyha esetleg vannak újabb hallgatóink, akik ezt nem tudják, a transition az gyakorlatilag a lerohanás, tehát az gyakorlatilag arra irányul, hogy gyorsan létszámfölényt alakíts ki, és hogyha megvan ez a létszámfölény, akár egy gyors előrepasszal, esetleg lefutva az ellenfelet, akkor nagyjából az a transition, és az early offense viszont azt magyarul úgy mondhatjuk, hogy rendezetlen védelem elleni támadás, tehát nem várod meg még a védelem rendezni tudja magát, hanem egyből támadsz, és ebbe az early offense-be bizony elég sok csapat belecsapott rendesen, azért, hogy tudja támadni a gyűrűt. És 2%-kal, ez nem tűnik soknak, de ez nagyon sok, ezt higgyétek el, ez nagyon sok, 2%-kal több a gyűrű közeli kísérlet, minek az árán ez a legdurvább, nem ám a középtávolikat vették le a csapatok, hanem a triplákat. Azt hiszem 1,2 vagy 1,3%-kal kevesebb triplát dobnak rá 100 labdabirtokásra vetítve. Azt mondták a csapatok, hogy értjük mi, hogy így védekezik most már mindenki, hogy elveszi a legjobb dobást, de mi akkor is szeretnénk inkább a legjobb dobást, még annak az árán is, hogyha a triplákat vesszük el, és szerintem, amit most mondok, az viszont már csak totális teória, és nem tudom sehogy alátámasztani. Szerintem ráadásul meglehetősen jobb triplákat vállalnak így a csapatok. Tehát az a kevés, amit elvesztettek, azok szerintem rossz triplák voltak. Nyilván köszönhetően annak is, hogy nagyobb a rohanás, ahogy te is mondtad, és egyetértek vele, hogy tarthatatlan, de nagyobb a rohanás, és ezért a triplák is jobbak, tehát nyilvánvalóan mind transitionben, mind rendezetlen védelem ellen üresebb triplák alakulnak ki. Szóval ennek a legvége csak teória volt, de a nagy része az gyakorlatilag egy trend, ami felé megyünk, és noha ez a tempó tarthatatlan, és erre reagálni fognak a csapatok, nagyjából szerintem ennek köszönhető az, hogy ilyen félelmetes támadó teljesítményeket, meg offenzív ratingeket látunk itt a szezon elején.
Kerestem most az adás előtt ilyen statot, hogy meccsenkénti sarok tripla, és nem találtam, de anekdotikus bizonyíték részem, elég sok meccset néztem ebben a szezonban, és rengeteg sarok triplát látok, tehát nyilván az mindig egy jó dobás minden évben, de nem lepne meg, hogyha az, amit mondtál, az abból a szempontból igaz lenne, hogy a triplák minősége az még talán javult is, és azt látjuk, nyilván ugye ezt már az effektív field goal százalékból leszűrtük, hogy nagyon jól dobnak eddig a csapatok, tehát konkrétan van, most megnéztem gyorsan, van 8 csapatunk 38%-os triplázás felett eddig, ami egészen hihetetlen. Ugye tavaly nem volt egy csapat se ugye a szezon végére, aki 38%-ot elérte volna egyáltalán csapat szinten. Most pedig eddig van, ugye, ahogy mondtam, 8 ilyen csapat is.
Azért és, ez is tartatatlan, azt mondjuk el.
Valószínűleg igen. És ugye van egy 42%-a triplázó csapatunk is, a Nuggets, amelyik az egyik. Én tartatatlan ötösembe benne lesz egyébként, én összeírtam kb. Ezt, ahogy nézem, 8-9-et mindkét kategóriából. Csak azt szerintem bele is csapatunk, és az első tartatatlan statisztikám az nekem egy csapatstat is ez, hogy a Nuggets bár jó kis gyönyörűen osztogat, és ő maga is 70%-os TS felett van eddig, ami egész hihetetlen. És eszünkbe se jut az MVP címnél, mert annyira lazán ilyen pihentető üzemmódban van, ezt a 20-10-et lehozza, 20-10-8, vagy nem is tudom mennyi az asszisztátlag eddig. nem dob olyan sok pontot, de ez a csapat szinten 40, majdnem 42%-os tripezés, ez nyilvánvalóan tartatatlan a Nuggetsnek eddig. Támadásban egyébként nagyon jók, tehát amire számítottunk, hogy ott lesznek a top 5-ben, az már most gyakorlatilag egy garanciának tűnik.
Így van. Igazából nem is tudnék ezzel vitatkozni. Amit én láttam a Nuggetsből, azt hiszem még csak 3 meccsüket láttam, tehát itt a szemteszt az nem olyan erős, de azért már van valami. Amit én láttam a Nuggetsből, az egyértelműen az, hogy is fogalmazzak csak, azzal, hogy Michael Porter Jr. például ott van, azzal azért maga a spacing is sokkal jobb lett. Tehát csak arra gondolok, hogy tavaly azért a csapatok rengeteget csaltak a Nuggets ellen. Még az alapszakaszban is, hát a playoffról nyilván ne is beszéljünk, de azért bőven volt olyan játékos, akiről le lehetett segíteni, és Jokic ennek ellenére vitte a hátán ezt a csapatot és osztogatott. Most azonban sokkal kevesebb ilyen van, és példának okáért Christian Brown is nagyon jól szállt be, tehát olyan meglepő teljesítmények is voltak, én az első 2 meccs után azt hittem, hogy nem véletlenül maradt ki a rotációban, hogy nem is lesz benne, aztán kiderült, hogy de, benne lesz, sőt, egészen jó 3&D prospektnek tűnik. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok a Denvernél, amik egymást is segítik, csak azt akarom mondani, hogy több jó tripladobó, persze, oké, jobban dobsz, de alapvetően is egy Jokic, aki megtalálja ezeket a tripladobókat, jobban tud passzolni, hogyha jobb a spacing, hogyha nem lehet annyit csalni. És a csapatok pedig az alapszakaszban, védekezésben azért nyilván valamennyit feltétlenül csalni fognak, tehát ott még azért nincs feltétlenül olyan súlyozás, mintha egy playoff meccsre készülnél, éppen ezért azt is el tudom képzelni, hogy akár a jó tripladobók is kellő mennyiségben üresen maradnak a Nuggetsnél. De ettől függetlenül ez
totáltalatlan. Gyakorlatilag kapott Joker 3 elit triplázót a tavalyi kerethez képest. Igen. Ilyen PG és Murray abszolút elit szinten vannak. KCP pedig ilyen nagyon jó kategória, nem feltétlenül elit, de nagyon jó. És Brown is egyébként ilyen tavaly kevés kísérlettel, de 40% felett dobta, 41% körül dobálta, úgyhogy gyakorlatilag teljesen más ez a spacing, mert ugye tavaly simán Rómá lehetett duplázni Jokert, és hiába találta meg az üres dobókat, ezek rendszerint nem tudták megbüntetni az ellenfeleket. A védekezésük nyilván az egy work in progress, de támadásban nagyon-nagyon erősek, és levéthetetlennek tűnnek már most.
Na, én elmondom az első tartatatlanomat azért, mert ezen olyan szinten gondolkoztam, mit tudom, én készültem az egész adásra összesen 1 órát, mondjuk 2-szer felett, de abból szerintem csak 10 perc azzal telt, hogy hogyan rakhatnám be azt, ami az Atlanta Hawks most így ebbe az adásba, mert be kellett raknom. Szóval mindjárt megértitek, hogy miről van szó, és mi volt a dilemmám. Az a helyzet, hogy az Atlanta Hawksnál ugye megérkezett Murray, és rögtön mondtuk is, hogy gyaníthatóan az a terv, hogy bár talán kicsit visszaesnek támadásban, de jobbak lesznek védekezésben. Ez annyira sikerült, hogy full középen vannak mind a kettőben, és visszatért egyébként a mindent blokkoló Capella is, tehát hiába, hogy egy csomó gyűrűközeli kísérletet engednek, Capella olyan légvédelmet rendez, hogy az azt hiszem a liga a legjobbja, vagy második legjobbja, de egészen félelmetes. Na most, ez mind szép és jó, csak az nem, hogy hát akkor szerintem kezdjük a támadásukkal. Miért van az, hogy az Atlanta Hawks ennyit visszaesett támadásban? Hát, hogy Murray miatt vajon? Kicsit nehezen hittem ezt el, ugyanis Murray eddig szinte a csapat legjobb játékosa, tehát konkrétan...
Nem szinte, szerintem
egy. Hát igen, tehát jobb, mint Trae Young eddig. Van egy elmebeteg stat, ez már inkább csak nagyjából mondom, mert azóta már volt meccs, de valami 30 ponttal jobbak Murrayvel a pályán, minélkül ilyen eszement sokkal. Na most a... Ugye ezért nem annyira hittem el, hogy most akkor egy ilyen Murray-vel ennyivel rosszabb a támadás, azt értem, hogy a Trae Young offense az önmagában talán egy picit nagyobb offensive ratinget generál, de ennyivel nem. Úgyhogy megnéztem, és hát az Atlanta eddig nagyon szarul dob. Különös tekintettel arra, hogy a liga milyen jól dob, ahhoz képest az Atlanta nem dob jól, és ez önmagában 10 meccs alatt simán lehet felelős azért, hogy egy olyan támadójáték, ami azért még mindig a periméterre alapul, és még mindig nem feltétlenül a betörésekre, vagy a betörések után is inkább kiosztások jönnek, tehát tényleg nincs az a wing irányító, aki bemegy, aztán zsákol, vagy büntetőt harcol ki, ezért szerintem az Atlantánál a támadást feljebb várhatjuk, de a védekezést is lejjebb, ugyanis elképesztő shooting luck van az Atlantánál, konkrétan negyedik legrosszabbul dobnak ellenük az ellenfelek, pedig meglehetősen sok wide open-t hagynak, meglehetősen sok egyáltalán open dobást,
és nem dobták eddig be. És ez még 10 meccs alatt simán lehet egy ilyen deviancia. Én azt gondolom, hogy főleg így, hogy Capella várja a gyűrűnél az ellenfelet, nyilván rá is kényszeríti ezzel az Atlanta az ellenfeleit, hogy sok triplát dobjanak, és ez a sok tripla, ez ennél sokkal jobban bemegy majd. Úgyhogy összességében ezt akartam mindenképp kihangsúlyozni, az Atlanta átalakulása, ami kicsit rosszabb támadó csapat, kicsit jobb védő csapat, mögött ugyan van valami, de azért nem közelített ez a két dolog ennyire, mind a két oldalon várható a szélsőség felé való visszatáncolás.
Igen, és akkor nagyjából ugyanitt lehetnek majd, bár azért talán picit feljebb mennek a támadás, az szerintem ilyen 8.-9. helyre odaérhet, a védekezés az 16-17 lehet, és azért az egy playoff csapat egyértelműen, hát de nem feltétlenül az az elit csapat, amit vártunk.
Így van. Na mondj egy tarthatót, Zoli. Mi az, ami esetleg meglepő volt neked, de mégis igen, tarthatónak gondolod?
Luka nyilván őrült módon kezdte a szezon, tehát nála tudnánk mondani egy tarthatatlant, és szerintem egy tartható állapotot is. Ugye a gyűrű közeli befejezései, ami jelen pillanatban ilyen 70%+, meg a konkrétan a betörés befejezés az ilyen 70%+, ami ugye Peak LeBronnál is jobb, az nyilván azért bár ő ebben elit, de lejjebb fog menni. Ami viszont szerintem tartató, és itt akkor két dolgot is mondok, és az egyik összefüggésben van a másikkal. Nagyon úgy néz ki, hogy végre megint tud normálisan büntetőzni. Ugye miért mondom, hogy végre megint? Mert Lukának 16 és 19 éves korak között volt egy 3 éves időszak, amikor minden európai versengés figyelembe véve 500 kísérletből ő 408-at bedobott egy gyakorlatilag 80%-kal büntetőzött stabilan éveken keresztül tinédzserként. Ezt gyakorlatilag elfelejtette utána, és szemmel láthatóan egyébként ilyen mentális dolog volt nála az NBA-ben, és gyakorlatilag esélye nem volt 80% közelébe lenni azóta se. Ugye az első, most már mennyi, 4 évében? Mert ez az 5. év, azt hiszem, amit elkezdett, igen. Az első 4 NBA idényében erre nem volt gyakorlatilag esélye, és idén végre bőven 80% felett dob, és szerintem ott is végezhet. Lehet, hogy ilyen 80% környékére visszaesik majd a szezon végre, tehát szerintem ez egy tartató dolog. Akkor mondtam már egy tartatatlant is, és akkor mondok még egy tartatót, ami egyben tartatatlan is, ezt kövessétek. Luka lesz szerintem a pont király egyértelműen, tehát ez a része tartató, hogy a liga egyik legjobb szkórere lesz, ugye pontszámban és pont királyi címben az övé lesz, szinte biztosan. Én azt gondolom, jelen pillanatban, viszont nyilván azért a 36 az egy picit lejjebb fog menni, szerintem a 32-33 környékén lesz, de azzal is bőven túl fogja szárnyalni az eddigi legjobbját, ami, ha emlékeim nem csinálnak, ilyen 29 pont, 28 egész valamennyi volt az NBA-ben.
Teljesen egyetértek ezzel, és azt hiszem, hogy a Dallasról amúgy is érdemes beszélnünk, mint tartható, mert hogy nálam is itt vannak. Szóval az a helyzet a Dallasszal, hogy abban ugyan igazam volt, hogy azt a tavalyi védekezést a év második felét talán nem kell elhinnünk, de nem esett olyan sokkal vissza, sőt azt gondolom, hogy kifejezetten a pad miatt időnként esik el védekezésben a Dallas. Ugyanakkor megjött az a támadásbeli plusz, és bevallom őszintén, a fene se gondolta volna, hogy ilyen egy személyes támadógépezet lesz Christian Wood, mint amilyen tényleg. Úgyhogy ő eddig fantasztikus. Ez pedig a Dallasnál azért érdekes, mert Jalen Brunson nem hiányzik annyira a Luka offenszből, amit lehetett sejteni, tehát ugye...
Dinwiddie jól játszik, tehát eddig azt hozzátegyük, hogy igaz. Viszont igen, ha van egy tartatatlan, akkor lehet, hogy Dinwiddie egy kicsit az, mert eddig 18.60%-os TS-sel 5-6-7 assziszt, neki ilyen hatékony szezonja nem volt soha azért az NBA-ben.
Igen, bár én ugye nagy Dinwiddie rajongó vagyok, úgyhogy én még akarom elhinni, de azt is akarom mondani, hogy a Dallas gyakorlatilag szerintem eddig még a mérlegénél is jobb csapat.
Viszont van nagyon aggasztó dolgok, érdekes, hogy nagyon jól játszik, és azzal egyetértek, hogy vannak olyan negyedek vagy fél meccsek, amikor hihetetlen dominás, de két nagy probléma van továbbra is. Az egyik ugye, hogy vannak olyan időszakok, amikor messze a liga legrosszabb lepattanozó csapatává válnak, és ugye percekig szinte nem tudnak gyakorlatilag leszedni védőpattanót. Egyébként is ott vannak a leggyengébbek között, eddig azt hozzáteszem, tehát 31,2-t szednek le meccsenként, ezzel hátulról a negyedikek. Érdekesség egyébként, hogy a Phoenix is ott van, hátulról a harmadikak, ami viszont tényleg nagy meglepetés, mert a Phoenix tavaly az 5. legjobb volt, tehát itt még a korai sample size-t azért ebbe bele lehet rakni, viszont a Dallasnál ez nyilván hihetőbb úgymond, hogy ők gyengék, mint az, hogy a Phoenix idén gyenge lesz. Ami még problémás, hogy egyszerűen nem tudnak előnyt megtartani, tehát konkrétan az összes győztes meccsükön adtak le előnyt, és az összes vesztes meccsükön, vagy legalábbis azt hiszem a 3-ból kettőn meg 20 pluszos előny volt, az egyiken 19, nem, az egyiken ugye 22 Suns ellen, és nem megszabadulsz, hogy melyik csapat
ellen. Pelicans, valaki ellen még eladtátok így a meccset, igen.
Igen, most is ugye 3 perc a vége előtt 12 pontos vezetés, a végén meg kodások, tehát azt is látom, hogy hogyan lehet nagyon jó alapszakasz csapat a Mavericks, de ezek az értetetlen periódusok, ezeket nehéz hova tenni, amiket időnként csinálnak. Tehát
igen, azért itt van egy logikus magyarázat, de te mi összes meccset láttad, ugye, úgyhogy ez sokkal inkább érdekesít a te véleményed, mint a logika, de a logika azt mondaná, hogy Doncic ezeknek a meccseknek a végére jobban el kell, hogy fáradjon Brunson hiányában.
Eddig nem így tűnik, de nyilván még a szezon elején vagyunk, tehát idén kifejezetten jó eddig a clutchban a jó döntéseket hoz, jó passzokat hoz, és viszonylag hatékony is, tehát nincs meg az a tavaly egyetemen, meg szerintem az EB-n is kiütköző dolog, hogy a második félidőkben meg a negyedikben rosszabb.
Ja.
Amit látok, hogy nagyon meg tud zavarodni a csapat. Mentálisan nagyon hülye labdaeladásokat tud produkálni, és mint hogyha már várnák azt, és remegnének előre, hogy hogyan fogják leadni az előnyt. De nyilván ez nem egy kézzelfogható dolog, tehát ez belemagyaráz az ember, mint szurkoló, nem biztos, hogy egyébként erre gondolnak, ez simán lehet, hogy a variancia is.
Hát ebben az adásban még időnként muszáj tenyérjósolnunk, tehát azért ez itt még olyan szintű mélyelemzésre alkalmas adatmennyiség egyszerűen nem áll rendelkezésre, hogy bizonyos aspektusaiban a témáinknak ne legyen tenyérjóslás, és akkor én elmentén maradva azt mondanám, ha már emlegetted a pattanózást, hogy a Philadelphia két legnagyobb problémája a transition védekezés és a pattanózás szerintem tartatatlan. Ez olyan, mintha egy szurkoló mondanám felháborodottan, ez tartatatlan, én nem vagyok Philadelphia szurkoló, ugyanakkor azt gondolom, hogy ilyen mélységekben nem szabad lenni, tehát hogy főleg egy olyan csapatnak, amelyik minden tekintetben komolyan veszi magát. A Philadelphia pattanózásban való visszaesése az most már egy több év alatt megfigyelhető, tehát ők folyamatosan az elitbe voltak, folyamatosan ott voltak a legjobbak között, és aztán egyre esnek vissza. De most azt hiszem hátulról negyedikek, ötödikek, valami egészen elképesztő.
Hátulról ötödikek, igen.
Na most nyilván nem minden úgy működik, hogy összeadod a játékosokat, és akkor az jó lepattanózó csapat lesz, de a pattanózásnál azért ez nagy szerepet kap. És nem mintha a Philadelphia állandóan zónázna. Tehát nem arról van szó, hogy olyan védekezési koncepciójuk van, amiből nehéz pattanózni, és gondoljatok már bele, hogy Harris kiváló pattanózó 3-as, 4-es poszton, Tucker jó pattanózó 3-as, 4-es poszton, Embiid elit lepattanózó, Harden igazán elit lepattanózó 1-es, 2-es poszton, ha Harrell jön be a padról centerbe, kiváló lepattanózó, tehát ezeknek a játékosoknak nem lenne szabad sem ennyi védőpattanót feladni, és ugye az, hogy nem támadó pattanóznak, az mondjuk lehet egy by design dolog. Tehát lehet, hogy Duck azt mondja, hogy nem érdekel annyira a támadó pattanó, hogyha Embiid vagy Harrell ott marad éppen, akkor menjen érte, de egyébként ugye csomó csapat, amelyik erre rámegy, az egészen szisztematikusan rámegy, általában a gyenge oldalról keresztbe jönnek be támadó pattanózni a játékosok. Tehát ezt most
jön
már...
a Raptorsod.
Ajjaj, igen, gyakorlatilag ez egy olyan évek óta, vagy legalább egy éve figyelt dolog ugye nálunk is, ami nagyon feltűnő.
Illetve a Boston meg tradicionálisan nem ezt csinálja, tehát a Bostonnál már a Stevens éra óta az van gyakorlatilag, hogy érje vissza, így van.
Igen, ezt Popovics kezdte el nagyban csinálni, még szerintem kb. 2010 környékén, hogy azt mondta, hogy abszolút nem érdekel engem a támadó pattanózás, és tök érdekes, hogy akkor azért az egész liga eltolódott erre, és sokkal kisebb lett a támadó pattanók aránya, most meg majd megint nőni fog, mert erre is találtak szisztemet. Na de, a Philadelphia-nak ennél bőven jobb lepattanózó csapatnak kell lenni, és ugye beszéltünk már, talán emlegettük ezt a transition védekezést, szóval azt értem, hogy Hardennel rohadt nehéz transition védekezni, tehát van egy embered, aki általában kint áll a periméteren, és mégse fut vissza. Szóval ez oké, de most Harden megsérült, és én azt várom, hogy ha más nem, legalább ez önmagában egy javulást eredményezzen, mert egyébként több olyan játékosuk van, aki nagyon gyors, és a transition védekezésnél ez egy fontos szempont. Maxi a liga egyik leggyorsabb játékosa. Azt mondanánk, hogy Embiid lassú, de amikor Embiid full formában van, akkor kevés center futja le őt. Tehát, hogyha párban van, akkor kevés.
és láttunk olyat, hogy Embiid visszaért transitionbe és blokkolt, tehát ő ilyeneket is csinált már. Úgyhogy őt se becsüljük alá, a többieknek sincsen semmi oka arra, hogy legalább ne érjenek vissza. Az, hogy a Philadelphiában vannak nagyon gyenge láncszemek védekezésben, az tény, és nyilván tudom, hogy te top 5-be vártad őket védekezésbe, ez akkor is meglepődtem ezen, most már valószínűleg te is meglepődnél, hogyha bejönne ez a jóslatod, de nyilván ezek a gyenge láncszemek, ezek nagyon bántják őket. De akkor is a transition védekezés egy olyan dolog, amihez elsősorban effort kell. Először legyél ott, aztán utána majd meglátjuk, hogy milyen védő vagy. Úgyhogy ezt is tarthatatlannak gondolom.
Azzal egyetértek. Ugye akkor most a konklúziód az, hogy ennél azért jobbak lesznek.
Ennél jobbak lesznek, mint pattanózásban, mint transition védekezésben, mert...
Abszolút, ezzel egyetértek. Ugye most közép kategória alja, vagy inkább a hátsó zóna. Azért ezt hozzá kell tenni, nem volt egyszerű a sorsolásuk sem. Most, hogy megnézem gyorsan, ugye Boston ellen kezdtek, Milwaukee-val folytatták. San Antonio, amire ugye azt gondoltuk, hogy egy könnyű meccs lehet, de hát ugye tudjuk, hogy a San Antonio mennyire jól kezdte a szezon. Kétszer a Torontód, az ugye semmiképp nem egy egyszerű dolog.
Hát főleg ugye transition védekezés szempontjából a Torontó, az gyakorlatilag mindenkinek instant ronta
mérlege. Washington, amelyik ilyen relatíve jól kezdte a szezont, vagy legalábbis nem annyira szarul. A New York, amelyik szintén relatíve jól kezdte, vagy nem annyira szarul. És akkor a Phoenix ellen most legutóbb. De nem lesz sokkal könnyebb a folytatás sem, mert ugye most jön két Atlanta elleni meccs, hanem megint Milwaukee, Utah, aki ugye szintén egy meglepetés csapat, tehát a Spurs meg a Utah két meglepetés csapatunk is mind a kettő ellen kezdtek, tehát sehol egy ilyen Magic, vagy sehol egy ilyen Detroit, sehol egy OKC, úgyhogy tényleg nehéz volt eddig a sorsásuk. Az is tény, és akkor itt zárszóként, hogy Joel frusztráltnak tűnt már nekem a legelejétől, és úgy tűnt, mintha nem lenne tökéletes formában, ugye tudjuk, hogy ez a plantar fasciitis nevű történet, ha minden igaz, megtalálta őt, és ugye Doc lenyilatkozta, hogy a camp alatt zavarta, az egy nagyon-nagyon alattomos ilyen gyulladásos állapot a lábban, ugye általában magas embereknél szokott előjönni, Sabonisnak is volt tavaly, jól emlékszem, hogy tavaly előtt, és szinte csak a pihentetés jó rá, nem úgy megy, hogy ugye megműtöd, és akkor egy egyértelmű probléma megoldódik, hanem egyszerűen nem szabad terhelni egy ideig, és lehet, hogy akkor is elmúlik, vagy nem múlik el, visszajöhet, tehát ilyen ködös dolog, ez is nem egyértelmű, úgyhogy valószínűleg ez is zavarja őt, meg zavarta őt a felkészülés alatt is.
Hát de ha már meggyógyult, akkor is ugye az volt itt a fáma, hogy bizony miatt nem tudott formába lendülni, és ezt megértem, igen, hogy ezt nem erőltették, tehát ez nyilván.
Abszolút.
Na Zoli, mondj akkor egy tarthatatlan te is.
Mondok egybe egy tarthatót és egy tarthatatlan, mert ugyanaz a kettő, vagy ugyanaz a csapathoz kapcsolódik. A Milwaukee Bucks szerintem tudja tartani azt, hogy egyértelműen kelet legjobb csapata lesznek, és kiugróan simán akár elviszik az első helyet. Ami viszont tarthatatlan, az a jelenlegi védekezésük, ami jelen pillanatban 3 ponttal jobb, mint akármelyik másik csapaté, és hogyha ezt a 101-et tudnák tartani, 101,9-et, azzal csak a tavalyihoz és a tavalyi előttihez összehasonlítva, tavalyi legjobb csapatnál, a Phoenixnél ugye 5 ponttal lennének jobbak, és a tavaly előtti győztes Jazznél is, náluk meg 6-tal majdnem. Gyakorlatilag ez a 101-es már majdnem átmegy ugye a 2 számjegyű védekezési hatékonyságba ilyet, tehát ez nem a modern NBA, ez gyakorlatilag lehetetlen, ez azt jelenteni, hogy ők ilyen 90-es évek szintű védekező csapat idén, ami azért nagyon nem tartható.
Ja, ha ezt megtartanák, akkor kampányolnék amellett, hogy Brook Lopez legyen az év védőjátékosa viccen
kívül. Simán, abszolút simán.
Amit eddig művel.
Igen. És ami viszont egyébként megjavulhat, ha már beszélünk egy kicsit róluk, az nyilván a támadójáték az lehet még egy kicsit jobb. Ugye Jannis egészen elképesztő, és az hihetetlen, hogy úgy ilyen elképesztő, hogy a tempója nem esik be, és úgy hozza ezeket a teljesen őrült hatékonyságú meccseket. Egészen hihetetlen a faszi, most ajánlok egy tweetet a figyelmetekbe, és így viccesen elkezdtem mondani, hogy hát miért nem tud dobni, mert ugye jóképű, jó csapattársai vannak, gyönyörű felesége, gyönyörű gyerekei, nagyon jó csapatban van, hát nem lett minden basszus. Tehát ha még dobni is tudna, akkor egyszerűen nem lett volna arra mód, hogy szerény maradjon, és a jó Isten az így tartotta mondjuk így egyensúlyban a dolgokat, hogy azt mondta, hogy Jánisz, te nem tudsz dobni, és így van esélye szerénynek maradni, de ez tök jó humorral, meg öniróniával mondja, tehát rög végig közben, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem Jánisz, és Lukában nyilván most top 2 MVP jelöltek, valószínűleg jelen pillanatban Jánisz ugye vezeti, de a Bucks védekezése kicsit le fog romlani, az tartatatlan lesz, és ami tartató, hogy maradnak szerintem keleti elsők végig.
Na, akkor viszont én mondok egy tarthatót, felhívnám a mindenkinek a figyelmét arra, hogy milyen iszonyatosan szarul védekezik a Spurs. Egészen hihetetlen úton, módon teljesítenek eddig ilyen jól, bár mert behorpadni látszik ez a hihetetlen kezdés.
Beröttyintették a tankot, úgy néz ki, igen.
Itt az a helyzet, hogy mindenki tudta, hogy a Spursnek a játékos kerete az nem alkalmas arra, hogy is mondjam csak, úgy kitartsanak, mint a Jazz tart ki, majd róluk is szeretnék szót ejteni, de azért az mindenkit meglepett, hogy a Spurs nem védekezés központú csapat, hanem egyelőre támadás központú csapat. A Spurs szar védekezése azonban tarthatónak tűnik az alapján, amit eddig láttam, és elmondom, hogy miért. És ez nekem nagy meglepetés, tehát én azt gondoltam, hogy ők tök utolsók lesznek támadásban, de védekezésben a legrosszabb ötben sem lesznek benne. És az a helyzet a Spursnél, hogy nekik egyetlen egy fegyverük van jelenleg, ami működik védekezésben, az Pöltlnek a rim protectionje, tehát gyűrűvédelme, csak ezzel az a baj, hogy messze a Spurs engedi be a legtöbb gyűrűközeli kísérletet. Tehát, hogy a Spurs egyelőre pont azért, mert Pöltl ebben jó, ráengedi Pöltlre az embereket. Egyrészt sajnos az osztrák nem tud 48 percet játszani, sőt, ő igazából még csak 40-et se. Tehát ő azért nem egy ilyen típusú játékos, aki végigbírja a hatalmas terhelést, de másrészt pedig ő hiába a jó rim protector, hogyha egy ilyen magas százalékú dobást, egy ilyen jó point per possession dobást engednek rá folyamatosan, és sokat, akkor ő lehet a világ legjobb gyűrűvédője is, akkor sem fog jól járni a csapat. Tehát az, hogy a ligában legtöbbször hozzájuk lehet betörni, az egyrészt ugye a riasztós cégeknek San Antonióban elég nagy szégyen, másrészt pedig igazából rossz üzlet. És emellett viszont nem mondanám azt se, hogy szétdobták őket eddig az ellenfelek. Tehát az se igaz, hogy úristen, zseniálisan dobnak ellenük. És minden jel arra mutat, hogy ez a védekezés, ez bizony tényleg ilyen rossz. Na most azért gondolkoztam, hogy berakjam-e ezt ide a tarthatóak közé, mert viszont ennél relatíve jobb védőik vannak, tehát a periméteren itt vannak jó védők. De van egy másik faktor is, amiért szar a védekezésük, az pedig az, hogy támadásban Popovics csapattól hát nem vár dolgok történnek, futnak, és itt sokat adják el a labdát. Erre gondolok, ugye egyik sem jellemző a Popovics csapatokra igazán, ez pedig azt jelenti, hogy sok könnyű kosarat is kapnak. Úgyhogy ha ez így marad, és ez lesz az irányvonal, akkor ez maximálisan tartható.
Egyetértek. Nyilván az is lenne a cél, hogy ez, ha lehetséges, akkor tartható legyen.
Na igen.
Mert a támadójáték az természetesen vissza fog esni, tehát a szemedig a liga egyik legjobb triplázó csapat a Spurs. Ott is én azért számítok egy erős visszaesésre. Vicces volt, hogy említetted őket, mint ugye tartható ez a borzasztó védekezés, és nem sokkal rosszabbak, mint a Golden State Warriors, akik az egyik legegyértelműbb tartatatlan tipp a mai adásunkban, hogy mi van ezzel a védekezéssel jelen pillanatban, azt nem tudom, ugye hátulról a negyedikek. Ez egy olyan csapatról beszélünk, aki gyakorlatilag 8 éve van ott a top 5 környékén, majdnem minden szezonban, egy kialakult, teljesen meglévő védekező kultúrával, és itt azért nem lehet annyival elintézni a kezdő plusz-minusz a legjobb, de az elsősorban azért, mert Curry nagyon-nagyon jól dob, és egyébként egészen elképesztő támadó szinten kezdte el a szezon, viszont összességében sem védekeznek olyan jól, tehát a kezdő sem olyan jó védekezésben, hát a kispad az meg ugye gyakorlatilag nem létező, tehát tényleg olyan, mint hogyha minden este szurkolókat kérnének meg, 3-4 szurkolót, hogy játsszon a padról, azonnal megsemmisítik őket, ahogy Curry leül gyakorlatilag, és mindenek ellenére ezzel a kultúrával, ezzel a kialakult maggal, ezzel a kialakult rendszerrel nem létezik, hogy legrosszabb esetben ilyen top 12-14 környékére nem érnek oda, de azért az nem lenne meglepő ezen a ponton, hogyha nem kerülnének évvégére a top 10-be, bár lehet, hogy nem értesz egyet ezzel, nem tudom.
Hát azért nem értek egyet vele, mert szerintem meglepő lenne nem kerülnének top 10-be, mert Kör most már mondta, hogy szépen szűkítgetni fogja a rotációt, szóval nem tarthat a Wiseman kísérlet.
Igen, csak ugye kifogják szerintük, mert ugye...
Most már igen, kicsit elfogytak, tehát itt az a helyzet, hogy se Wiseman, se Kuminga nem igazán tudja, hogy arccal merre van védekezésben, de...
Kuminga most vissza kell, hogy kerüljön a rotációba.
Igen, mert most lehozott egy jó meccset, és mondta a kör, hogy hát oké, akkor most visszakerül a rotációba. Szóval
nem,
ezek ilyen...
Ma ember, tehát az a bajuk, hogy nincs nagyon alternatíva igazából. Tehát
nincs Jordan Poole.
Ligából lehet.
Ja, hogy magas ember. Hát ott van J. Michael Green, tehát ott még pont van egy alternatíva, de ugye...
A Green védekezésben szegénykém az elmúlt években, hát...
Már nem az igazi.
Nagyon jó force spacer, de védekezésben borzasztó más szegény.
És akkor ezt súlyosbított Jordan Poole-lal, Moody-val, aki védőként még mindig nem elég jó ahhoz, hogy itt, hogy is mondjam, csak egy személyben történjen valami azért, mert ő pályán van. Szóval jelen pillanatban ez a pad, ez mind brutális mínuszos védőkből áll. Brutális a mínuszos védőkből.
Torony magasan a liga legrosszabb padja mindent egybevetve is. Tehát
igen. Igen, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a kezdő az igazából a system miatt és a közepes és jó védők miatt tud ugye működni, de ahhoz, hogy a pad ne rossz támad, vagy rossz védővel legyen fenn, ahhoz igazából az kellene, hogy pont a magas posztokon legyen fenn a pad, mondjuk Green-nel. Hogy itt is az, hogy mondjuk Klay Thompsonnal van fenn a pad, az nem segít olyan sokat, és hát Klaynek a védekezése az lehet, hogy már soha nem tér vissza a korábban látott szintre, mert tavaly ezt még úgymond így elnéztük, hogy igen, olyan közepes szintre talán vissza tudta küzdeni magát, most én azt gondolom, hogy közepes alatt kezdett mint védő, de hogy ő lesz-e még igazán jó, az egy nagyon nagy kérdés. De igen, tehát, hogy ennyire azt gondolom, hogy a Warriors védekezése azért nem lesz rossz, sőt, én meglepődnék, ha nem lennének a végén top 10-ben, mert akkor ezek a játékosok inkább kevesebbet játszanak, vagy inkább nem játszanak. De ez nem az alapszakasz elején történik majd meg, mert, ahogy mondtad, kicsit elfogytak, és lassan nincs kit játszatni, úgyhogy nekem az meggyőződésem, hogy most még vergődhetnek egy darabig, de aztán be kell, hogy gyújtsák a rakétákat. Mondok én is egy tartatatlant. A Jazz védekezéséről, és igazából a támadásáról is kell itt beszélnünk. Szóval muszáj volt a Jazz jelenséget megvizsgálni, nálad felkerült valamelyik oldalra?
Gondolkodtam rajta, de végül találtam szerintem jobbakat.
Oké, akkor én elmondom, hogy miért találtam érdemesnek a Jazz-t. 8. védekezésben, de közben a wide open-eket 32,7%-kal dobják ellenük. Az nagyon-nagyon kevés. És tegyük hozzá azt, hogy viszont cserébe az igaz, hogy ők keveset engednek. Nem extrém keveset, de a liga alsó harmadában. Szintén keveset engednek, szintén a liga alsó harmadában open triplákból, de abból is csak 31,8%-kal dobnak ellenük. Tehát értem én, hogy ha keveset engedsz, akkor ha ezek a százalékok normalizálódnak, akkor az csak meccsenként 2-3 ponttal lesz több, amit kapnak, de az nem kevés. Ezt nehogy azt higgyük, hogy kevés. Illetve közepes dobás ellenük nagyjából, tehát ilyen közepes százalékkal fejezik be a csapatok, a gyűrű közelít, abból meg nagyon sokat engednek. Na most... Persze Walker Kesslernek van némi gyűrűvédelme, de itt azért ő nem játszik olyan sokat. Tehát összességében azt mondanám, hogy ez a dobás térkép, hogy nagyon a triplát akarják elvenni, és inkább a gyűrű közelit engedik, ez nem jó. Pár éve jó volt, most már tudjuk, hogy ez nem jó. Inkább annak az árán is, hogy több triplát engednek, főleg amíg így dobnak ellenük, annak ellenére is... valahogy el kéne érniük, hogy kevesebb szer menjen be az ellenfél a gyűrű alá, de hát most ugye minek tennék, mert most ez működik, és 8. de szerintem teljesen fenntartatlan, és szerintem azt is már emlegettük eleget, hogy a Jazz dobó százalékai, és egyenként végig tudnék menni szinte mindenkin, tehát hogy dehogy. Ez egy olyan csapat, ahol egy csomó olyan játékos van, aki szeretne bizonyítani, hogy nem csak egy véletlenül ide kerültem, mert elcseréltek, és fantasztikus az egész sztori. Tök jó őket követni. Szemre is jól néznek ki, szerintem jó az edzői munka, de most olyan trendek is segítik őket, támadásban is, és védekezésben is, amit hosszú távon tartatatlannak ítélek, és ugye ezt azért most az adatok is eléggé alátámasztják.
Látom, hogy vicces statot a tartatatlan kategóriára, ugye Edmond Sumner neve, biztos mond neked valamit, ugye az Indiánában az első 4 évét most már ugye a Brooklynnál valamint, most már lassacskán ilyen veterán kiegészítő ember. Képzeld el, hogy idén eddig 17 büntetőt vállalt, és mind a 17-et bedobta. Ami azért vicces, mert eddig volt már neki 55%-os szezonja, volt 62%-os szezonja, igaz, hogy volt egy egy 81%-os szezonja is, és róla azt kell tudni még, hogy ő is Achilles Survivor, tehát visszatért ugye KD csapattársa mellett a ligába a teljes 21-22 szezont ugye kihagyta Achilles sérüléssel, és hát ezt a trendet ő azért nem fogja tudni tartani, ezt szerint 100%-os büntetőzést. Egyébként számomra az is meglepő, hogy ő meccsenként eddig átlagosan 1,9-et kiharcol, és nem tűnik egyébként ügyetlennek. Annyi a problémája nyilván, hogy a triplázás az eddig szembe megy teljesen ezzel a büntetőzéssel, és gyakorlatilag 20%-kal dobja, 3 kísérletet tudott értékesíteni a 15-ből. Úgyhogy Sumner's egy ilyen érdekes anomália volt statisztikailag, és a Netszel kapcsolatban egyébként majd még lehet beválasztom, meglátjuk, hogy a tartatóknál melyiket fogom végül választani, de kíváncsi vagyok, hogy akkor nálad is ki a következő.
Oké, mondanék tarthatót, megint egy számomra, de számodra nem annyira meglepetés, hogy rosszul védekezik csapat, mert hogy én arra számítottam, hogy a Detroit Pistons azért védekezésben kicsit előrébb lesz, mint ahol most vannak, ami tragikus, de belenéztem az adatokba, és úgy gondolom, hogy tartható ez a rossz védekezés. Az a helyzet, hogy a Detroit Pistons jelenleg, hogyha a wide open triplákat nézzük, akkor a negyedik legrosszabbul dobják ellenük a wide open triplákat.
Ajjaj.
Ekkora shooting luckkal is védekezésben nem vannak a liga alján. Na most én azt hiszem, de ők egyébként még támadásban sem teljesítenek túl jól. Ugye 26-ok védekezésben és 29-ek támadásban. Azt szerintem senkit nem lep meg. Egyébként megint egy tarthatatlan dolgot itt hagy jegyezzek meg. Kate Cunningham is majdnem 30 pont különbség van, amikor pályán van és nincs, szóval azért vannak az év elején egy-két ilyen brutális hősök, akik hoznak olyan számokat, ami azért finomodni fog az év során. De azért azt jegyezzük meg, hogy a Detroit Pistonsnak a védekezését nyilván Casey miatt gondoltam esetleg mondjuk 20. hely környékére. Meg azért, mert az elmúlt években voltak jó védőik, például Jeremy Grant is inkább egy jó védő, ugye mindig mondom, hogy azért nem olyan elit, mint aminek beállítják, de ez nem azt jelenti, hogy nem jó. Na most viszont ugye mégiscsak az Ivy Cunningham páros, akiknek szintén megvan a potenciál mind a kettőjükben, hogy jó védők legyenek, de hát az egyik újonc, a másik pedig egyedül cipeli az egész csapatát támadásban, ugye Cunningham, és emellett Bogdanovics van ott most, és nem Grant, és bár Bogdanovics ledobja a csillagokat az égről, meg fantasztikus támadó teljesítmény nyújt, elképzelni is nehéz, hogy mi lenne nélküle egyébként a már most is 29. támadással, de ez csak ilyen kis mellékzönge, de hát ugye védekezésben már ő se segít semmit, sőt, inkább árt. Szóval összességében azt kell, hogy mondjam, hogy számomra egy kicsit meglepő módon, de arra a következtetésre jutottam, hogy a Detroit bizony simán a legrosszabb ötben lehet védekezésben, mert nincs. Igazán azt hinnéd, hogy gyűrűvédelmük van, hát az sincs, mert Noah-t nem játszatják, Durennek van egy-két blokja, de egyébként meg leginkább faltja van, és köze nincsen ahhoz, hogy ő még most ebbe a formába hatékony gyűrűvédő legyen. Házi a Stewart meg még magát felülmúlja ebben, és még így se túl jó. Szóval igen, itt azért elég hiányoznak olyan fontos alapvető kategóriák, amikre legalább fel lehetne húzni egy defense-t, úgyhogy itt tényleg az maradt, hogy Casey keményen hajtja őket, nagyjából ez az egyetlen ilyen lehetséges faktor, hogy javuljanak, és szerintem az kevés lesz egy ilyen fiatal csapatnál.
Amikor adott egy fiatal hátvéd duó, akkor jogos úgymond reménykedni abban, hogy és én itt direkt ezt használom, hogy reménykedni abban, hogy ezt fenntartott ez a védekezés, mert basszus, képzeld el ezt az Ivy Cunningham duót, ha tudjuk kivel.
Ja.
Azért én nem is tudom, hogy mi történne pár éven belül.
Hát szerintem 2-3 év és gyakorlatilag a torony magas esélyesek lennének, hogyha minden jól alakul.
Ha úgy fejlődik.
Tehát ugye, az egy dinasztia lenne, igen.
Nyers potenciálban gyakorlatilag verhetetlen trió is lenne, meg verhetetlenül jó hely is szerintem Vemnek, tehát ennél jobb helyet elképzelni se tudok neki, mint ez a hátvéd duó.
Yep. Jó, hát akkor mondj te is kérlek egy tarthatót.
Én azt gondolom, hogy ami tényleg tartható, és várjuk is azt, hogy gyakorlatilag meg is jósoltuk valamilyen szinten, hogy ez a csapat, ez ennyire jó legyen, az a Cleveland Cavaliers, és az, hogy ők most net ratingben vezetik a ligát, ha jól emlékszem, de megnézem, pontosan legutóbb vezették. Igen, még mindig vezetik a ligát netratingben. Ez nem feltétlenül tartató, de az, hogy ők egyszerre tudnak lenni elit támadó csapat és elit védő csapat, az abszolút tartató, és nem kell ugye mondanunk, hogyha mi történik akkor, hogyha ők egyszer elit támadó és elit védőcsapat, már idén egy contenderről beszélünk, ami lehet, hogy meglepő lenne, de minden jel arra utal, hogy ebbe az irányba megyünk el. Tehát ami hiányzott a támadó játékokból, úgy néz ki, hogy ezt pont Donovan Mitchell, a védekezésükből meg ugye semmi nem hiányzott, és azt meg nem rontja le, úgy látszik, Mitchell eddig úgy tűnik, mert...
Igen, azt hangsúlyozzuk, hogy itt ez a meglepetés ebben, hogy ugye azért a Mitchell Garland hátvédpárosra, meg Caris LeVertre hármas poszton már nehéz volt úgy nézni, hogy akkor tényleg olyan jó lesz védekezésben ez a csapat. Még én azzal is kiegészíteném mindezt, hogy például, ha valaki néz Cleveland meccseket, akkor ez biztos, hogy most Caris LeVert nem ismer rá a védekezésben, mármint ő neki, ugye ezt korábban is mondtam, hogy ő neki vannak ilyen nagyon jó védő labdabirtoklások, tehát sőt, periódusok, van egy negyedre, elképesztően jól tud kinézni védekezésben, ő egyszerűen még egy meccsen keresztül se tudott konzisztens maradni soha. Most meg úgy tűnik, hogy nagyon beleteszi az effortot, és ez tök érdekes. Én nem írtam fel így a Clevelandet, de mégis gondolkoztam rajtuk, és szerintem te nagyon jól megfogalmaztad azt, hogy ide kell kerülniük a tarthatóak közé, és nyilván itt a védekezés a kérdés, hogy az tartható-e így. Azért gondolom ezt, mert egyrészt Bickerstaff egy védekező edző, másrészt ő egy nem jó támadó edző, de itt a támadás megoldja magát. Tehát ezért van az, hogy az ilyen Clifford, meg Bickerstaff, meg ilyen típusú edzők olyan csapatokhoz jók, ahol van egy Luka Doncicod, van egy LeBron James-ed, vagy van mondjuk egy-két olyan támadó játékosod, mint például itt Garland és Mitchell, akik gyakorlatilag pick and roll-okkal, egyéni bontásokkal már is lehoznak neked egy jó támadó ratinget. Ugye ez volt az elv, vagy ez lenne az elv most az Udoka igazolásnál is, hogyha összejön, de egyáltalán nem biztos, hogy összejön, de mindegy, a Netsről még mindjárt kitérnék. Szóval én azért gondolom, hogy a Cavs-nek ez tartható, mert úgy tűnik, hogy Bickerstaff jobb védőt csinál Mitchellből, és az egyértelmű, hogy LeVert egyre jobb és jobb védekezésben szintén, és hát nyilván ódákat kéne zengeni most itt Dean Wade-ről, basszus. Csávó, az egy ilyen, hát nem is tudom, mibe ment át erre a szezonra, de hát minimum egy 3D játékosba, de néha még egy picit annál is többe.
Abszolút. Nál azért lehet, hogy felmerül, hogy ez igazából nem tartható, de ha találtak a személyében egy tényleg olyan játékost, aki stabilan tud 15-20 percet játszani, és úgymond nem elszúrni a dolgokat. Ugye neki jó, nagyon jó méreté vannak alapvetően, azért 2-0-5 körül van, 2-0-6, és egy intelligens játékosról beszélünk.
Szerintem egyébként ő lábon is sokkal... Lábon is sokkal gyorsabb, mint gondolnád.
Igen, itt tényleg az a kérdés, hogy ez nála fenntartható vagy sem, de hozzáteszem, Chad is nagyon jól játszik eddig idén, tehát nála is azért felmerülne az, hogy tartható vagy tartatatlan, de szenzációsan játszik. Olyan floor spacinget csinálnak Mitchell körül, hogy rengeteg helye van Garlandnak, rengeteg helye van ugye a magasoknak. Nem tudsz egyszerűen beduplázni, beváltani rájuk, mert mindenki bedobja a dobásait, szóval hát az egész eddig egy olajozottan működő gépezetnek tűnik.
Igen, tehát azért mégiscsak támadásban tarthatatlanabb ez a Cleveland, úgy tűnik. Mert gyakorlatilag jelenleg csak okorról merhetsz lesegíteni. Azért ez még nem biztos, hogy egy egész szezonos mintában is így lesz. Nekem még két tarthatatlanom van, de az egyik az a Netsz, ha már emlegettem őket, akkor elmondom, hogy te meg a tartatóak között emlegetted ugye őket, és kíváncsi vagyok, hogy milyen szempontból fogtad meg a dolgokat. Lehet, hogy ugyanabban a szempontból. Ez inkább költői lesz, amit most mondok, mint sem szakmai, de szerintem az állapot, ami a Netsnél van, az tarthatatlan. Az, hogy Irving gyakorlatilag bármikor felrobbanthat valami olyat, ami miatt a csapata megszívja, az, hogy Durant amúgy egy cserekérelem után van, és az, hogy Royce O'Neal egyébként a körülbelül a harmadik legjobb játékosod, az egész állapot, és most még egyzőt keresnek, és ehhez odaviszik tényleg Udokát. Nyilván, tehát az első gondolatuk az volt, hogy jó védekező egyző, odavisszük. És miért nem történt meg még vajon ez? Hát azért, a pletykák szerint, mert Joe Tsai, azt hiszem így mondják, de minden esetre a Brooklyn tulajdonosa felé többen kommunikálták, hogy ebben a helyzetben lehet, hogy nem pont az lenne a jó üzenet, hogy Udokát vesszük fel edzőnek. Úgyhogy valami robbanást várok. Szerintem nagyon kis esélyünk van arra, hogy a Nets az most így megnyugszik, meg Irving is végigcsinálja azokat a dolgokat, amiket megszabad neki a Nets tulajdonosa, és aztán 6 meccs múlva visszatér, és akkor a egyenesbe kerül a hajó, meg a végére már mindenki nagy haver, és fantasztikus a kémia, tehát nagyjából erre olyan 5% esélyt látok.
Úgyhogy ilyen szempontból tartatatlan a Brooklynnál maga ez az állapot, és kíváncsi leszek, hogy milyen irányba robban majd, de szerintem ez abszolút egy lőporos hordó.
Na jó, hogy mondod már. Én ezt írtam fel magamnak két jegyzetet. Tartató el középszerűség, és az, amiben átmennek ők most már, hogy tényleg egy gyakorlatilag támadásban is relatíve könnyen levéthető csapat, nyilván itt az Irving hülyességet is bele kell kalkulálni. Azt írtam fel, a másik jegyzet pedig az, hogy KD elvágyódása az tartható-e, és abszolút tartható, és idő kérdése szerintem, hogy újra cserét fog kérni. Ez az a szituáció, ahol 4 évig itt még szerződ, és hogy 3 szezon ezzel együtt, lehet, hogy 4 még ezzel együtt, vagy lehet, hogy 3 is ezzel együtt, akkor is ez. Úgyhogy KD-ért újra össze tudnak majd szépen rakni a csapatok csomagokat, és ugye itt az a különlegesen érdekes dolog, hogy mit fog csinálni a Nets, mert nem lehet megmenteni ezt a jelenlegi szituációt, és csak úgy tudsz újjáépülni, hogyha az értékeidet pikekre váltod, mivel nincsenek pikeid meg.
Mondok még egy extra tarthatót, de ez tényleg extra, és ez már homerség lesz ezt bemondani. A Raptors azt hiszem, hogy olyan stílátlaggal kezdte ezt az évet, hogy 30 éve nem fordult elő a ligában, hogy 10,5 legalább meglegyen valakinek, jelenleg 10,6-nál járnak. Nem a 10,6-ra mondom, hogy tartható, de azt bemerném vállalni, és ha most utólag kéne pontozni, szerintem még mindig pontot kapnék érte, legalább egyet, mint hot prediction, hogy a Raptors tényleg képes lesz 10 fölött lenni. Tehát én azt látom, hogy jelen pillanatban ez a védekezés, ez a játék, ez megérkezett, ettől nem nagyon megy majd el Nick Nurse, és ezek a játékosok, meg ez a játékos keret már alkalmas arra, hogy akár 8-9-en rotáljanak, úgyhogy folyamatosan szétfutják az ellenfelet, és ez rengeteg eszement mennyiségű labdaszerzéssel jár, mégpedig labdalopással, tehát ugye klasszik labdaszerzés ez, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Én szerintem 10 fölött lesz a Raptors, amivel biztos, hogy történelmi magasságokban marad.
Van esélye, mert ugye annyira nem őrült. Nyilván itt azért őrült, mert ugye a legjobb csapatok ilyen 9 környéken szoktak lenni, tehát nyilván minél alacsonyabb ez a szám, annál inkább nagy ugrás, ugye egy-két egységgel növekvő átlag. Tehát itt ezért valóban őrült, ez is azért egy, nem tudom, hogy 3, hát talán 3 pontos tipp lehetett volna, mert én is gyorsan megnéztem, és ilyen 9,1, de van, hogy 8 egész valamennyinél vannak, és ahhoz képest a 10,6 az gyakorlatilag 2 teljes lopás, ami rengeteg meccsenként, tehát pluszba rengeteg az alapátlagothoz képest. Úgyhogy szerintem ez így reális, hogy ilyen 10 környékén lesznek, ami lehet 9,7, 9,8, 10,1, igazából bármi lehet a végére.
Meg nekem ugye még egy tartatatlanom is maradt a Bostonról, te hoztál valamit?
Persze, a Boston védekezését felírtam, ugye az természetesen a tarthatatlan kategória, független attól, hogy ugye volt az Udoka balhé, meg új játékosokat kell beépíteni.
Na de várjál, nekik a támadásuk is tarthatatlan, nem csak a
támadáson is gondolkodtam, igen, tehát az érdekes, hogy
első támadásban 20-ak védekezésben talán?
Lejjebb is vannak védekezésben, tehát most megnézem neked pontosan, de azt hiszem, hogy 25. hely környékén vannak. 23-ak védekezésben.
Ugye mit csinál más, hogy a Boston idén fut, mint az állat? Ebből következik, hogy ugye a futós csapatoknak a védekezése csak a legritkább esetben top 3, meg szóval a Golden State, egy ilyen Golden State-et láttunk.
Itt lehet, hogy egyéb statokat is meg kéne nézni egyébként, hogy például a félpályás védekezésük ugyanolyan jó, mint a tavalyi, mert az oké, okay, hogy ha futsz, akkor nyilván több könnyű kosarat szerzel, de több könnyű kosarat is fogsz kapni, ez azért eléggé alapszabály.
Mindenesetre Boston szemlátomást emelt a tempón, az early offense is, amit az adás elején mondtam, náluk is megfigyelhető, többet támadják a gyűrűt, viszont eddig hát jól is dobnak. Szóval ezt, amit ők csinálnak eddig, 62%-os TS majdnem, ez teljesen kizárt, hogy tartani tudják. És hogyha megnézitek, akkor mondjuk ők pace-ben például nincsenek annyira fent, de ők is 99-es pace-szel dolgoznak. Ami még egyszer mondom, azért is durva, mert emeltek is a tempón, és mindenhonnan jól dobnak, és ez teljesen tartatatlan, azt gondolom. Viszont valahol, hogy hova várom ezt a két dolgot, szerintem ez a csapat top 10-be lesz mindkét kategóriában, és hogyha most tippelnem kéne, akkor a védekezés azért be fog mászni egy top 8-ba, a támadás viszont elképzelhető, hogy csak 5.-6. helyig esik vissza. Szóval nem lenne most már így ezt a Bostont látva meglepő az, hogy egy picit jobb támadó csapat lenne az alapszakaszban, mint védőcsapat. Pedig azért szerintem, ha ezt így a szezon elején bármelyikünk bemondja, akkor kaptunk volna egy pár érdekes kommentet, hogy ezt honnan veszitek. Zali, akkor egy tarthatatlan mondj te is, és akkor szerintem úgy nagyjából meg is vagyunk, mert hogy nekem én elfogytam, tehát én kilőttem a tárat.
Szegény Kings-t meg kell említeni, akiknek nagyon nincs szerencséjük eddig, és borzasztó shooting luck, ami rájuk jellemző, és az ellenfeleik ugye eddig tényleg kb. Minden bedobnak. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez egy olyan trend, ami tarthatatlan, és ez azt is jelenteni, hogy azért ennél jobb csapat innél ez a Kings, mint ahogy szemre egyébként jobbnak tűnnek ennél a 3 hétnél.
Nagyon vicces, mert egy viccel készültem itt az adás végére, hogy tarthatatlan, hogy a játékvezetők szisztematikusan kicsesszenek a Kings-szel, mert szóval azért 10 meccsen belül 2 olyan utolsó pillanatos dobás, ami szabálytalan volt, vagy szabálytalanság előzte meg, tehát ugye Hero egy kisebb fajta tangót rendezett, és utána dobta be a győztes triplát, azon kívül ugye most mi ezt kedden vesszük fel, ti szerdán halljátok, kedves hallgatók, de ha jól emlékszem, akkor ma este nem is lesz egy meccs se, úgyhogy a legutóbbi mérkőzésen a Golden State Warriors ellen, így mondhatjuk, tehát, hogy Klay Thompson egy nagyjából fél másodperc alatt 3-at faltolt az utolsó dobás kísérletnél.
2 tutira.
2 egészen biztosan, igen. És egészen nagy bravúr, tehát, hogy tényleg különböző pontokon tudott faltolni fél másodperc alatt, és az egy tripla kísérlet volt, amiből 3 büntetőnek kellett volna következnie, amivel, hogyha az bemegy, akkor kiegyenlít a Kings, szóval most nem azt állítom, hogy feltétlenül biztosan bement volna a 3 büntető, tuti, hogy megnyerték volna onnan, csak azt, hogy azért egy kicsit sok ez 10 meccsen belül, de igen, egyébként teljesen igazad van, az ellenfelek mindent bedobnak, és nagyon érdekes a Kingsnél egyébként, hogy olyan hihetetlenül kevés wide open triplát engednek, ami ugye a régi időkre emlékeztet, konkrétan 9,1-et, és a legközelebbi hozzájuk az 13 fölött van. Ezt egy kicsit emészgessük. Tehát a második legkevesebb wide open triplát megengedő csapat az is több mint 13-at enged meccsenként, amivel egyébként abszolút fantasztikusak, a Kings pedig 9,1-et. Tegyük azt hozzá, hogy cserébe a Kings védekezése ott horpad be, hogy cserében nyilván sokkal több gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleknek, és mivel Holmes is szar idén, amit nem teljesen tudok hova tenni, és Sabonisnak pedig a gyűrűvédése azt nem kell bemutatni, így aztán elképesztően jó százalékkal is fejeznek be az ellenfelek, és ez a része mondjuk nem biztos, hogy tarthatatlan, sajnos ez lehet, hogy tartható, de ezt ilyen érdekességként el akartam mondani. Egyébként a Kingsnek valóban jobbnak kellene lennie, mint ahogy nyugodtan említsük meg az Orlando Magic-et, amelyik jelenleg a legeslegjobban alul teljesíti a net ratingjét. A Magic-et gyakorlatilag senki nem verte még meg úgy igazán idén. 10 pont, 5 pont, pár pont, egy labdás meccs, ilyenekben kapnak ki folyamatosan. Ha a Magic véletlenül megtanulna nyerni, és hogyha mondjuk Cole Anthony és Suggs egyszerre visszatér, és valamelyik mindig a pályán lesz, akkor én még most sem zárom ki azt, pedig ugye nagyon rossz mérleggel állnak, hogy esetleg a Magic-től majd ilyen látunk egy 5-3-as vagy 5-2-es sorozatot, abszolút nem tudnám kizárni, úgyhogy még ez egy olyan trend, amire érdemes figyelni szerintem. Azt hiszem, a végre értünk az adásunknak. Zoli, végre egy kicsit elemezhettünk, ami azért szerintem mindkettőnknek már jól esett, és hát a következő hetekben már elkezdődik majd az az időszak, még nem az overreaction, arra talán az elsőre várunk legalább még 2 hetet, de az olyan adások, amik már például egy rookie watch, például egy pánik gomb, amik már tényleg folyamatosan konkrétan a ligával foglalkoznak, és ez nem is baj, de azért itt szeretnék egy gondolatot zárásként megosztani, és szerintem egyet fogunk érteni. Ugye nagyon sok komment érkezett arról, hogy mi ez a hihetetlen szappanopera, ami most a ligát körülveszi, nincs egy olyan hírmorzsa a kezdőtnél, hogy ne legyen benne legalább 4-5 ilyen dráma. Egyetértek? Oké, nem jó ez a ligának, de olyan dolgok történtek, amikre nekünk is, és szerintem az újságíróknak is, mindenkinek kellett reagálni, tehát ne vonjuk már meg a vállunkat, amikor valaki egy nyíltan antiszemita filmet reklámoz. Vagy ne vonjuk már meg a vállunkat, amikor, de nem is tudom melyiket soroljam fel, még Book Knightról nem is beszéltünk, hogy a csávót így megtalálták ilyen kataton állapotba, fegyverrel a kocsiába, és nem jött ki, hanem először evett.
De ez Rodman Part 2.
Teljesen.
Olvastam,
teljesen.
Olvastam az életrajzi könyvét. De amúgy egyetértek teljesen, hogy ezekre nyilván reagálni kell, tehát most ez véletlen műve valószínűleg, hogy ennyi minden összejött, de hát nyilván nem fogjuk szó nélkül hagyni, azért ez fontos része a ligának most meg. Nyilván szeretjük ezeket a játékosokat, a mindennapi életünk részei, és szerintem nagyjából azért mi ízlésesen csináltuk ezt, és próbálunk olyan dolgokról is beszélni, amik árnyalják ezeket a szituációkat, és nem egyértelműen negatív, vagy egyértelműen pozitív fényben tüntetjük fel őket. Ők is emberek nyilván, de talán feladatunk, vagy még az is lehet, hogy kötelességünk is beszélni azokról a dolgokról, amik visszásak, hiszen az a komolyabb dolgokról is beszélgetik el, majdnem mondtam azt, hogy nem csak a csapat tripla százalékokról, de hát az is az nagyon-nagyon komoly dolog, úgyhogy rossz
például. Ez méltó lezárása volt a mai adásunknak, Zali, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, még most így nem tudjuk, hogy mivel jövünk szombaton, de az is biztosan egy jó téma lesz, megígérjük, és sorsolás is lesz, majd a patronok készüljenek. Egyébként patreon.com/keleten-nyugaton, ott tudtok minket támogatni, havi akár egy dollárral. Úgyhogy köszi, hogyha ezt megteszitek, és egyébként köszi, hogy velünk tartotok, minden jót kívánunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.